Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok! Újra összegyűltünk a Láncreakció stúdiójában, mindenki egészséges, mindenki fel van vértezve a tudással, ami ahhoz kell, hogy újra beszélgessünk az adattudomány és a mesterséges intelligencia legfrissebb vívmányairól és régi hagyományairól egyaránt. Ma egy olyasfajta témáról lesz szó, ami inkább az újabb dolgokhoz kapcsolódik minden szempontból, abból a szempontból is, hogy egy olyan munkaforma vagy alkalmazási formáról fogunk beszélni, ami csak az elmúlt 5-10 évben ver gyökeret igazán a világon, meg az arról, hogy ennek mi köze az adattudományhoz. Meg hát ilyen értelemben azért is újdonság ez, mert amiről beszélni fogunk, azt régebben a technika sem tette volna lehetővé, most már azonban igen. Bárki bérelhet magának adattudóst kevés pénzért. Ez lesz lényegében a történetünk, de mielőtt ebbe belevágnánk, jöjjön az a kérdés, amivel igyekszem meglepni titeket. Ezúttal azt szeretném tőletek megtudni, hogy emlékeztek-e a magyar Uberre, és mit gondoltok arról, hogy már nincsen Uber, pedig régebben volt. Itt mi nálunk.
Nyilván érdemes külön választani a személyes részét a dolognak, meg a társadalmi részét, mert szerintem nagyon különbözik.
Igen.
Mert ugye itt van egyfajta, még mindig tartó hurrá optimista hangulata a startupok körül, bár talán most ezt kezd megkopni, illetve az ilyen romboló vagy disztruptív technológiák iránt. Ugye az Uber az egyfajta mint a példája annak, hogy mit érthetünk egy disztruptív technológián, tehát mi az, amikor bekerülhet egy olyan startup egy létező piacra, amikor tulajdonképpen újra definiálja a játékszabályokat, és hát az elejétől kezdve borzalmas és hihetetlen versenyelőnye van. És hát ez a versenyelőnye az abból is származik, hogy egy csomó olyan kritériumot ugye nem teljesít, amit a többiek meg kénytelen keretlen, de hát ugye a szabályok az igazodás miatt megtesznek. A mai világunkat rengeteg ilyen disztruptív jelenség veszi körbe, és ezeket mindig nagyon érdemes gyorsan azonosítani. Tehát, hogyha valami területen megjelenik valami nagyon szuper, nagyon jó használható, nagyon-nagyon forradalmi, akkor az valószínűleg elég sok fájdalommal meg vérrel jár a másik oldalon. Ha kezdhetek ilyen nyersen.
Ja, ezzel szépen bekezdtél, igen.
Én igazából nem is nagyon emlékszem, hogy volt, mert én soha nem használtam. Viszont ha már így kérdezted, mi van velük? Tehát tök érdekes, mert hosszú évekig ilyen botránycég volt, voltak ilyen atrocitások a cégen belül, meg az üzleti modelljük se volt teljesen tiszta, de évek óta nem nagyon hallok róla.
Hát léteznek. Igazából az van, hogy egy csomó városból ugye kiszorították őket, és hát végül is valamilyen pályán mozog a cég, de nem vagyok én sem.
De például az önvezető autóban is az Uber volt az egyik vezető név, és évek...
Abból ők kiszálltak, és a legnagyobb versenytársuk a Lyft, aki viszont ott maradt, és még mindig ott van. Egyébként, amit a botrányokról mondtál, az meg elég erősen egy ilyen mérgező cégkultúrához kötődött, ami meg a vezérigazgató alapítóhoz, Travis Kalanickhez kötődött, akit aztán kiszorítottak a cégből mindenestül, és azóta van egy új vezérigazgató, és azóta nincsenek is botrányok a cég körül, meg elindult egyfajta ilyen legalizációs törekvés benne.
Ugye nálunk is, ahogy most a piac átalakult, ha emlékszünk rá, hogy milyen volt előtte az Uber előtt, ugye már sose lesz olyan, ami nem biztos, hogy bizonyos szempontból baj, tehát én ebben annyira nem vagyok benne, én csak azt éltem meg, hogy ugye bejött az Uber, nagyon-nagyon felforgatta ezt a taxis szakmát, és aztán utána tulajdonképpen jött egyfajta konszolidáció, amikor kikergették, és akkor most meg van a bolt, ami nekem napi szinten, meg funkcionalitásban így dettó ugyanaz. Tehát, hogy nekem mint felhasználónak, tehát igazából ez ugyanez.
Hát a bolt az arra alapult, hogy lemásolta egy az egyben, de tényleg bitről bitre az Ubernek a user interfészét, csak egy rendes taxivállalatot tett mögé, nem pedig azt a fajta, amit ma gig economy-nak hívunk, és amiről egy kicsit ma beszélni is fogunk, ezért hoztam ide az Ubert. Tehát azt a típusú üzleti modellt, amikor a munkavállalóim azok nem munkavállalók, hanem olyan emberek, akik szabad idejükben, vagy amikor éppen akarnak, amennyit akarnak, munkát tesznek bele az én vállalkozásom kiszolgálásába vagy működtetésébe, és ezért pénzt is kapnak.
És egy csomó üzleti kockázatomat ezzel én kiszervezem, elegáns mozgottam.
Hát sőt, egy csomó az állam meg a munkavállalók felé való kötelezettségemtől is megszabadulok, hiszen ha nincsenek munkavállalóim, akkor nem tartozom egyértelműen felelősséggel, nem vonatkozik rájuk a munkatörvénykönyve, és tovább, és tovább. Ennek a történetnek a másik leghíresebb szereplője az Airbnb, akit szintén megpróbáltak valamelyest megregulázni, de azért kevésbé sikerült. Az is arról szólt, hogy én kiadhatom. Eredetleg ez volt a Airbnb lényeg, hogy az egyik szobámat kiadhatom az átutazóknak egy pár napra, és ezért pénzt fogadhatok el. Erre alapult az a vállalkozás, ami ma már a hát lényegében megrengette a szállodaipart, ahogy az Uber is megrengette a taxiipart.
Egyébként én taxit se használok. Nem tudom, ki közületek van, aki használ taxit?
Megesik.
Néha.
De hogy a taxi azért tanult a Uber esetből, és abszolút fejlesztette hát a szolgáltatást.
Azt gondolom, hogy tehát eleve, ugye, amire utaltam, hogy régen ugye volt egy csomó taxitársaság, most ez jóval visszaszorult. Tehát
kevesebb van, igen.
Jóval kevesebb taxitársaság van, és igazából egy-két nagy szereplő van a piacon, tehát nagyon komoly konszolidáció zajlott le, és ez egyébként az Ubernek volt erre egy nagyon erős hatása.
Uh-huh. Igen, tehát praktikusan a legnagyobb ellenlábas taxiszervezetek is, akik taxis tüntetésig jutottak, amikor az Uber kitiltásáért lobbiztak. Aztán utána egy évvel megcsinálták a saját applikációikat, és ma már a leghagyományosabb budapesti taxitársaság vezetőit is lehet értékelni, meg lehet applikáción keresztül hívni. Szerintem már telefonos dispatcher szolgált alig van.
Egy időben egyébként megindult már ez a tendencia, mert még az Uber előtt már volt arra tendencia, hogy a különböző taxitársaságok már akkor is ugye lehetett látni, hogy azért az üzletszervezés itt a kulcsa az egésznek. Aha. És akkor már megindult egy olyan folyamat, amikor két-három taxistársaság már ugyanazt a dispatchert használta, és így akkor a mentén kezdték el kiszolgálni.
Nekem ez az egész szúrja nagyon hasonlít a Hályok Kovács estére, amikor valaki szakértelem nélkül ugye ilyen hályogokat távolít el. Egyszer csak kiderül, hogy az ilyenek van egy csomó más orvosi meg szakmai szempont, amit az illető nem vett figyelembe, de azért lehet, hogy az orvosok is tanultak abból.
Igen,
hogy...
mert a hályakovásnál, de most nem tudom, hogy miért jutott eszedbe.
Hát azért, mert gyakorlatilag ezek az überek is, tehát csináltak egy olyan szervezetet, amiben viszont egy csomó olyan kritérium a sofőrökkelnek a meg az autóknak az ilyen a biztonsági körülményei, meg sok mindent lehetne itt mondani, ami szerintem ilyen hályokovásszerű módon volt megoldva, és épp ezért buktak el a legtöbb helyen a világban, mert azért sokkal több mindenre kell még figyelni, azon kívül, hogy most éppen elvisz valakit valahova egy kis pénzért.
Ez egy érdekes dolog. Igazából ez egy, azt gondolom, hogy működőképes modell lett volna, valahol mai napig működik.
Hát
tehát
igen.
Nagyjából ebben a formában. Az Ubernél ugye a forradalmi gondolat, nem a taxis üzletet szervezte újra, hanem nagyon nagy részben behozott egy olyan kapacitást a taxis piacra, aki mit tudom én megy hazafelé, és akkor feljelentkezik, és akkor elvisz egy embert. Emiatt volt ez nagyon felforgató.
Hát igen, tehát ez jellegű. Egy ilyen piaci rés volt, azt lehet mondani, amit ők így betöltöttek, de ugye az lett a következő, amit ti is mondtatok, hogy meg én mindig azon csodálkoztam kezdettől fogva, hogy ahhoz képest, hogy így bizonyos körök úgymond kiutálták őket, mert én inkább fogalmaznék így, és így kiszorították. Ahhoz képest ugye én mindig azt hiányoztam, hogy miért nem inkább tanulnak bele, miért nem a taxi cégek is alakulnak át, és így, mint ahogy mondtátok, a Bolt egy hasonló.
Hát át is alakult,
és...
Megtörtént. Tehát igazán azt gondolom, hogy felhasználói szempontból, tehát user oldalról az a fajta mondjuk kényelem, amit ezek az appon keresztül rendelés meg egyéb jelent, az megvalósult. Az, hogy mondjuk árazásban hogyan valósul meg, vagy hogy mondjuk ez a fajta, hogy én most nem tudom, most így hirtelen eszembe jut, és ma kedvem van 2 órát délután taxizgatni, ezt ugye nem lehet megcsinálni már. Még szakmabelit is lehetett hallani, hogy volt olyan, aki azt ugye azt én hivatásszerűen csinálta már, mint hogy adatelemző szakmának az egyik régi nagy klasszikus ikonja, ő is például ezt csinálta, hogy időnként überezgetett egy kicsit, így vitt embereket ide-oda.
Na jó, hát nagyon jól felvezettük ezt a történetet, hiszen amiről ma beszélni akarunk, az az a jelenség, hogy kb. Ugyanakkor, amikor a manapság gig economy-nak hívott, és sajnos már nem emlékszem, hogy ezt hogy hívtuk korábban, mármint ezt, amikor valaki anélkül végez el egy bizonyos munkát, hogy azt hivatalos keretek között tenni, de volt ennek valami neve, mindegy, most már gig economy-nak szokás nevezni, szóval, hogy ebben a körben megjelentek
az... Fusi, vagy mi?
Nem, hát egyébként arról beszélünk végül is, ez a fusizás. Szóval, hogy megjelentek azok a platformok, ahol a szabad úszók felkínálhatták az ő szabad kapacitásaikat.
És nem csak az üzleti világban, hanem például szakdolgozatot írnak meg ilyesmiket.
Persze, természetesen.
Egyébként a Feri, te pont mondtad, hogy ez ugye egy néhány éves jelenség. Tulajdonképpen vannak olyan szakmák, amikben már elég régi. Tehát mondjuk az internetes, tehát az online megjelenésével már tulajdonképpen kialakult. Nekem van egy barátom, aki fordító, és gyakorlatilag szerintem most már lesz a 20 éve alapvetően ilyen módon kapja a munkáit. Azon a területen ez nagyon gyorsan kialakult. Vannak valószínűleg tipikusan ilyen bölcsész jellegű tevékenységek, amik így a médiában itt ott, ahol ennyire szeparáltan tudnak működni.
Igen, hát ez a forradalom alapvetően egy technológiai forradalom volt, tehát hogy megjelentek azok az eszközök, ami miatt ez az egész kapott egy olyan platformot, ahol nagyon könnyű volt szervezni mind a felbérlését a munkaerőnek, mind a kifizetését. Ezek a közvetítő platformok hozták a változást, ilyesmi volt régebben is természetesen. Na, és hogy megjelent ugyanez az adattudományban is, manapság, ha szükségem van egy modellre, felbérelhetek az erre szolgáló platformokon egy adattudóst.
De talán egy picit menjünk vissza, hogy alakult ez a szakma, mondjuk az elejétől, hogy milyen típusú munka lehetőségek, vagy milyen típusú pozíciók voltak az elejétől kezdve az elemzőben. Ugye maga az, hogy adatelemző azért, mert sokkal régebbi, tehát mit tudom, több évtizedes, vagy akár évszázados jelenség. Nem olyan régen nézegettem a KSH-nak a statisztikáit, az ilyen, egyébként azt hiszem a jogászok, az érdekelt, hogy ügyvéd, illetve jogászhoz hány van Magyarországon. És egyébként meg is találtam, böngészgettem a táblázatokat, és benne volt egy olyan sor, hogy statisztikus. Ami azért vicces, mert ugye a KSH... Tehát a statisztikusok csináltak egy statisztikát arról, hogy hány statisztikus van. Tehát létrehoztak egy ilyen sort, volt egy ilyen rubrika. Ugye azt is megtaláltam, hogy hány fizikus van például. Eleve az, hogy a hány diplom, tehát igazából inkább a diploma, hány végzett fizikus van. És létezett egy ilyen statisztikus, és képzeljétek el, hogy ez például teljesen kikopott. Én már az elődöt fogom vele terrorizálni, majd átküldöm neki.
Mi kapott ki pontosan?
A KSH-nak a táblájából, tehát ott lehetett találni, hogy évről évre hány darab statisztikus van, és gyakorlatilag mára gyakorlatilag kihaltak. Legalábbis a KSH szerint ebben a logikában.
Nevezik magukat.
És akkor a KSH statisztikát kik csinálják?
Hát ez egy nagy kérdés ezek után.
Hát ez olyan, mint hogy a kalózok eltűntek, és akkor helyettük jegyvizsgálók vannak. Meg teherautó sofortok eltűntek, de logisztikusok vannak helyettük.
Tehát hogy mondjam, itt azért ugye több rendbeli a probléma, hogy a KSH az ugye a magyar munkaerőpiacot, vagy helyzetet, vagy nem tudom mit, azt így csinálja. Tehát így felméri, és idősorosan ugye rögzíti, hogy milyen változások vannak, és nyilvánvalóan ez a rendszer ez teljesen alkalmatlan arra, hogy az új szakmák igazából ebbe megfelelő ütembe belekerüljenek. Tehát ilyen, hogy mondjuk nem tudom, adattudós, ilyen sor nincs. Én azon meglepődtem, hogy fizikust találtam, de mivel valószínűleg azért, mert egyébként fizikus képzés az, mit tudom én, régóta van, ezért ezek a sorok, ezek így egyszer létrejöttek valamikor, Hajnadál mondanában, és akkor azóta léteznek.
Kíváncsi lennék, kalahúz van-e még például tényleg?
Azt nem tudom, hogy ilyen bontásban meg. Tehát én azért nyilván ilyen nagyobb bontásokba próbáltam keresni, de nyilván az újabb dolgok, azok ebben nem kerülnek bele. Tehát mint influencert egészen biztosan nem fogsz benne találni. Pedig valószínűleg több ma az influencer nemzetiségű influencer nemzetiségű ember ma Magyarországon, mint nem tudom, a kalahúz. Meg az valószínűleg több, mint kalahúz.
De az biztos, hogy több gyerek szeretne influencer lenni, mint statisztikus.
Na, szóval, hogy az adatelemzők, tehát amikor ugye ez a machine learning alapú dolgok kezdtek jönni, ez hát valamikor a 90-es évek vége, ugye, azt hiszem a világban is, tulajdonképpen közepe vége a világban is, amikor ez elkezdődött. Ugye nem a nagy cégekbe alakultak ki ezek a pozíciók legelsőnek, mert hogy akkor még nem volt ilyen típusú státusz feltétlenül ezekhez, bár a legelején is voltak olyan típusú munkakörök, amikben azért ilyesmiket már csináltak, mondjuk nagy cégekben is lehetett.
Igen, igen, voltak már ilyen piackutatók korábban. De
például a magyar piacra nagyon jellemző volt, hogy azért itt a tanácsadó cégekben jelentek meg ezek a pozíciók. Hát erről ugye mi tudunk beszélni, mert így mi ebben benne voltunk, hogy érintettek voltunk, és ezek a tanácsadó cégek voltak azok, akik tulajdonképpen mint tanácsadókat ugye eladták ezt a fajta szakértelmet, vagy ezt a fajta tudást, mondjuk például multiknak, vagy a nagyvállalatoknak. És aztán utána viszonylag gyorsan elindult az a folyamat, hogy hát úgy erre úgy rákaptak, elindultak a projektek, és gyakorlatilag egy-két év után szinte megindult az a folyamat, hogy akkor ők is már ilyen függetlenített adattudósokat, vagy akkor még mi mindig nem annak hívták őket, de adatelemzőket, adatbányászokat elkezdtek ugye alkalmazni. És hát ez nagyon gyorsan ilyen tudatos, szervezetileg is, meg egyéb módon ilyen tudatos tevékenységé vált egy csomó magyar cégben, a többi az meg látta ezt, és irigykedett, és próbálta követni. A mai napig ez egy folyamatos tendencia. A túlnyomó része a szakmának már az alapvetően ezekben a vállalati oldalon ott elemzőként, adattudósként ott ül.
Én konkrét számokat tudok, a 2000-es évek elején mi dolgoztunk a Vestel 900-nak, akkor még belül nem voltak adatbányászok, de az OTP-nél már volt. Emlékszem, hogy csináltunk egy churn modellt, és az OTP-től átjött, mint aki már ott csinál adatbányászatot, és ez kb. 2002 környéke. Tehát már az OTP ilyen értelemben szerintem évekkel megelőzte a többi bankot. Ott már volt adatbányász. Elég korán, tehát gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt.
Hát igen.
De azért jellemzően inkább 2000-es évek második felében épültek ki ezek az adatelemző osztályok a bankoknál, telekommunikációs cégeknél.
Igen, és aztán utána közvetlenül 2010 után megindult az a mai folyamat, tehát elkezdték data scientistnek, meg adattudósnak hívni ezt ennek a területen dolgozókat, és aztán elindult ez a startup világ is, hogy akkor tulajdonképpen rájöttek arra, hogy tulajdonképpen a belépési küszöb számos szempontból nagyon alacsony lett, ugye megjelentek az open source technológiák is, és akkor hirtelen mindenkinek lett egy jó ötlet, amit ilyen gépi tanulással meg lehet csinálni, és akkor ezek között voltak nagyon komoly cégek is, akik meg mára, meg már tényleg nagyon komolyra nőtték ki magukat, meg voltak, és hát sajnos ugye arányaiban egyre több lett a Cochlear, meg a Zsivány. Nem mindegy, de most ez persze nem a szakmai munká részére vonatkozik feltétlenül, mert attól még lehet ott egy adott esetben egy szakértő adattudós. Mindegy, ezek az adattudós, tehát lett egy ilyen réteg is, aki meg igazából startupokban szeret mozogni.
Én ehhez annyit hozzátennék, hogy tényleg vannak ezek a startupok, amik közül néhány magyar is komoly sikereket ért el, de azért itt a data science címke egy kicsit félrevezető. Nagyon érdekes módon ezek cégek többsége imádja kiírnak, hogy data science cég, vagy data science technology, de ha beszélünk ott a kollégákkal, akkor kiderül, hogy a 95%-a munkának, az alkalmazottaknak valójában klasszikus data engineer. És nagyon kevés a valódi...
De ez mindenhol másod is
így van. Igen, csak szeretik kirakni. Érdekes, nem azt írják, hogy mi egy data engineer cég vagyunk. A sokkal jobban mutat a címkén az, hogy data science.
Én ezt megértem. Még egy réteget, vagy egy nagy népes populációt akartam megjegyezni, ez az akadémiai terület. 20 évvel ezelőtt azért nem sok ember volt, aki ilyesmiben akadémiában foglalkozott. Volt azért, korábban is volt, de azok tényleg ugye egy ilyen kicsit ilyen elvetemült, speciális terület iránt érdeklődő szakértők voltak, és aztán, mikor erre az üzleti igényel kezdett rájelentkezni, annak volt egy olyan visszacsatolása, én úgy érzem, amikor, hogy az egyetemeken is fiatal, elsősorban fiatal doktoranduszok, meg doktorok elkezdtek ilyesmi tematikákkal foglalkozni. Hát ez szerint olyan 2006 környéke, akkor kezdődött ez. Tehát látszik, hogy jóval később egyébként, mint, mint amikor már az üzletbe már ugye alkalmazták azért pár cégnél.
Egyébként akkor volt az innovációs járulék a 2000-es évek közepén, amikor ugye a cégek megtalálták az egyetemeket. Nem tudom, emlékeztek erre az innovációs járulék bulikra.
Emlékszünk, de most nem akartam ilyen sötét irányokba elvinni ezt.
De annyiból érdekes, hogy az tényleg behozott az üzleti világba, az akadémiai szférából olyan embereket, akik lehet, hogy csak 10 évvel később jelentek volna meg, de az innovációs járulék kvázi egy ingyen pénz volt. Nem akarok belemenni a sztoriba, mert tényleg inkább sötét történet, de ott gyorsított azon, hogy az egyetemi világból bizonyos emberek megjelenjenek az üzleti oldalon.
Igen, tehát ezt akartam, ezért érdekes különösen az akadémiának a megléte, mert ugye kapacitások épültek azért az oktatási tevékenységre, tudom én mondjuk 2010-re, 12-re már ez létezett szerintem több felsőoktatási intézményben. Sok helyen nyilván olyan emberek kezdtek el ilyeneket oktatni, akik egyébként meg rokon területekkel vagy társterületekkel foglalkoztak korábban egyetemeken, és ő nekik bizonyos kapacitásaik alapvetően nyitottak voltak üzleti feladatok elvégzésére is, és akkor ez ilyen struktúrált, vagy ilyen teljesen ilyen magányos harcos stílusban mindenféle verzióban létezett, meg létezik is, ma is. És hát akkor most érkeztünk el oda, hogy maga az egész adat elemzési szakma, vagy akár a data science szakma, az ugye különböző szempontok vagy dimenziók mentén elkezdett standardizálódni. Tehát ez a standardizálás, ennek talán a legmarkánsabb megjelenítése ugye a Kaggle. Mert a Kaggle az ugye egyrészt nem a semmiből keletkezett, tehát ugye voltak ott is előzmény történetek, nem kezdünk most bele a Netflix Prize-nak a emlegetésébe, de a Kaggle lett egy olyan platform, ahol tulajdonképpen adatbányászati feladatokat kitűztek cégek, kisebb-nagyobb pénzért, vagy akár teljesen ingyen, igen, mert ugye van egy olyan része is, hogy igazából egyáltalán standardizált, mások számára is elérhető adatállományok. Az elején főleg akadémiában ezzel kilódtak nagyon sok helyen, hogy nem voltak adatuk.
Pontosan.
Tehát aki üzletben volt, annak általában azért volt valahonnan valamilyen adata. Furcsa lett volna, ha nem. De az akadémiában ottan ezzel szenvedtek, és akkor ottan kialakult ez a Kaggle, ahol tulajdonképpen részben ingyenes állományokat osztottak meg, részben pedig cégek feltettek feladatokat, amiket meg lehetett csinálni, meg lehetett oldani. És akkor ennek az elején volt egy nagyon erős versengés jellegű etosza. Meg tulajdonképpen szerintem ez a mai napig megmaradt, csak aztán utána ugye nagyon-nagyon átalakult a Kaggle világa, és aztán majd Gyula, te fogsz erről nekünk beszélni talán egy kicsit, mert aztán utána nem ez a mai igazi témánk, nem a Kaggle, de ha már itt vagyunk, akkor egy picit beszéljünk erről.
A Kaggle valóban 2010-ben alapították. Most jelenleg 5 millió adatbányász, data scientist regisztrációjuk van, és csak a érdekességként tegnap megnéztem, hogy a versenyben ki hogy áll. Döbbenten láttam, hogy egyetlen a listán, ki bármilyen titulust, azt kell tudnotok, hogy most van azt hiszem 4 szint, kezdőtől kezdve a masterig. Összesen 200 000 olyan ember van, aki legalább egy versenyre benevezett az 5 millióból. Ez az 5 millió rohadt jól hangzik.
És én abban már benne vagyok.
És te már benne vagy. De mondok egy másik számot, amin eddig átsiklottam. Nem esett le nekem, hogy átlagosan 10-15 ezer dollárt lehet nyerni egy ilyen versennyel. Na most, aki tisztában van a data scientistek fizetésével mondjuk Amerikában, ez egy havi fizetése. Szerintem komoly data scientist nem indul már ilyen versenyeken.
Nem, soha egyszer nem is indult.
Nem is indult. Több helyről hallani, hogy annyira jó állás lett a data scientist, hogy most már tódulnak az emberek, vagy legalábbis egyre többen próbálnak bekerülni, és a Kaggle tekinti,
pontosan,
ahol bedolgozzák magukat feladatokon keresztül.
Tehát ez az akadémiának, tehát amikor mondjuk elkezdett egy doktorandusz, mit tudom, ilyen machine learning doktorandusz, és akkor valahol ottan igazolni akarta a képességeit, létrejött a Kaggle, ez egy ilyen tökéletes helyzet volt, hogy akkor itt meg tudta mutatni, hogy ő meg tudja ezeket jól csinálni, és ez hajtja a Kaggle-t szerintem mai napig, és ennek alapvetően tök nagy értelme van ennek a részének.
Hát ennek van, de aztán jöttek a felhők, egyre több cikk jelent meg arról, hogy aki Kaggle-en szocializálódik, annak a tudása használhatatlan a cégeknél. Ugyanis ez egy kiherélt adatbázis általában, tehát anonimizált egyértelmű. Általában aki felteszi az adatokat, az már előfeldolgozza. Tehát ez egy tisztított adatbázis. nem nagy. Tehát azért ezek az adatbázisok nem 100 milliós, milliárdos nagyságrendűek.
Vannak benne viszonylag nagyok is, de igen.
De jellemzően néhány százer sor, ami van, tehát akár Excelben is lehet játszani velük. És olyan illúziója van egy versenyzőnek, hogy a valódi életben is körülbelül ilyen egy data science projekt. Kapok egy viszonylag jó minőségű adatbázist, azon próbálok valamilyen modellt építeni, azok elég tisztán le vannak fektetve, hogy mik a verseny kritériumok, hogy ki hogyan teljesít, ugyanis kapsz egy olyan adatbázist, ahol tanítasz, fölrakod, és egy olyan adatbázis van, amit te soha nem látsz, átfutatják a modelledet, és a teljesítmény alapján bekerülsz, hogy első vagy második, 20. századik, de azt, mivel soha nem látod, egy kicsit mindig ilyen vakszerencse. Tehát igazából nincs semmi visszajelzésed, hogy az én adatbázisomon miért így teljesített, ott meg miért úgy, hanem tovább faragsz, mert ezek szerint az én modellem csak a 78. még javítanom kell rajta, és bármennyi modellt építhetsz, folyamatosan javíthatod a teljesítményeidet, de a lényeg az, hogy ez a Kaggle arra szocializálja az embert, hogy minél magasabb performanciát érjen el a modelled. Ami látszólag egy tök jó célkitűzés, de a valódi élet nem általában erről szól, hanem például arról, azt hiszem már erről beszéltünk néhány adással ezelőtt, hogy adattisztítás. Az adattisztítás, emlékeztek, a projekteknek körülbelül a 80%-a, na itt ilyen nincs. Gyakorlatilag egy tisztított adatbázis kapsz, átmegy a céghez, a Kaggle versenyző is döbbenten nézi, hogy olyan adatokat kap, amikről nem is álmodott, mármint rémálmaiban nem látott. Tehát az adattisztítást nem tanítják meg, nem is hall róla, hogy ilyen probléma van. Nem tanulja meg azt, hogy egy jó elemző, annak kérdeznie kell a túloldalt. Nincs kit kérdezni. Nincs egy üzleti partner, akivel tud beszélgetni, hogy figyelj, ez a változó mit jelent, kijött ez az eredmény, szerinted ez jó, vagy hülyeség, vakvéletlen. Ezt a kultúrát nem tanulja meg, hogy egy adatelemzés az fontos kommunikáció. Az, hogy most itt a túltanulásra megy az egész, arról nem is akarok beszélni. Tehát nyilvánvaló, hogy itt valamilyen szinten a vége úgyis túltanulás. A valódi életben én sokkal jobbnak tartom azt a modellt, amikor mind a tanító, mind a tesztadatbázison az AUK érték, most nem akarok belemenni, mi az, 0,7, mint hogy az egyiken 0,8, a másikon meg 0,9. Látszólag a másik jobb, hisz mind a két adatbázison jobb értéket hozott ki, de jól láthatom, valamiért instabil. Én sokkal jobban
szeretem... Robosztusság.
Igen, én jobban szeretem a robosztusságot. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy a Kaggle nem jó beugró a céges kultúrában.
Na és akkor egy picit miért beszéltünk ennyit a Kaggle-ről? Kaggle az egyfajta platformot megmutatott arra, hogy hát fel lehet tenni problémákat, amiért adott esetben fizetni lehet, de itt azért alapvetően a versenyzés volt kérdezve. Uh-huh. És azért most annak ellenére, hogy ezek az összegek nem jelentősek, azért ez kettős dolog, hogy ugye nem jelentős. Tehát egyrészt gomboknak számítanak abban a tekintetben, hogy a cégnek mennyit ér az, hogyha mondjuk nem tudom, 100 elemző vagy 100 csapat elkezdi elemezni az adatait, és annyi munkaórát, meg elemzői órát ölnek bele, amit sok millió dollárra se tudtak volna kifizetni. Aha. Ez egyik oldala. Tehát ugye, de ez mindig is tudott volt. A másik viszont az, hogy hát tulajdonképpen nem lehetne ezt még olcsóbban csinálni. És akkor erre jöttek létre azok az oldalak, amik persze más típusú munkákat is szerveznek, ilyen freelance munkánkat, de ezek belül aztán a data science-t is, például az Upwork.com, vagy a Fiverr.com, azt nem tudom, hogy kell ejteni, de az
így, Fiverr.
Kicsit ilyen szójátékos.
Fiverr,
amelyeken ilyen hosszú tömött sorokban rengeteg adatbányászati, illetve egy adatgépi tanulási feladat van felsorolva. Van mi egyszerűbb ilyen adatelemzési, tehát tényleg ilyen deskriptív valamit igényel, vagy táblázást igényel, valami kimondottan gépi tanulási algoritmust. Majd ezt megadjuk ugyan a show notes-ba, ezeket a linkeket, hogyha még valaki ezzel nem találkozott. Egyébként én évekig éltem úgy, hogy nem találkoztam vele. Mindenesetre jellemzően ilyen néhány száz dollárért várják azt, hogy valaki eljön és oldja meg nekik a problémájukat. És akkor erre aztán a másik oldalon pedig valóban ilyen gig economy jelleggel pedig regisztrálva vannak emberek, akik meg jelentkezhetnek, vagy adott esetben akár licitálhatnak is egymás alá, ki csinálja meg még olcsóbban. És ezek között aztán ott van, ugye, hogy mondjuk milyen doktorok, meg egyéb, mert ezek nyilván aztán persze itt aztán túltengenek az indiai, meg a pakisztáni, meg az egyéb dél-kelet-ázsiai, meg távolabbi ázsiai versenyzők, és ők azok, akik aztán itt egy nagy masszív tömeget képeznek, akik aztán nagyon sok ilyen típusú munkát bevállalnak és megcsinálnak.
Hogy ne legyen félreértés, tehát ezek a platformok nem kifejezetten adatelemzési munkákra jöttek létre, sőt, hát ez inkább egy érdekes jelenség, hogy ilyen nagyobb szakmai hozzáértést feltételező feladatok is megjelentek, eredetileg itt a kis grafikai munkák, meg fordítás, meg hangalámondás, meg ilyesmi volt, de aztán már minden van, tehát lehet így felbérelni mondjuk gitárost is, aki feljátszik helyetted egy számot egy stúdió felvételhez.
No, én nagyjából 3 éve, én mondom, évekig éltem úgy, hogy nem találkoztam ezzel, nem volt közös meccéspontunk, aztán felvételizett nálam egy srác, és beadott egy CV-t nekem, és rengeteg ilyen nagyon jó csengő amerikai cégtől volt ilyen referenciája, meg más cégektől is, tehát voltak kisebbek is, amiket nem ismertem, de volt egy-két kimondottan ilyen jó hangzó nagy cég. És akkor így, hú, hát ez a gyerek, ez mit csinált, meg hogyan lehet, hogy ő ilyen referenciái vannak. Azt éreztem, hogy lesz valami trükk a dologba, mert hogy egyébként annak nem láttam nyomát, hogy mondtam, akár éveket töltött volna kín az USA-ban, meg az ottani képzettséget is, tehát azért erről van fogalmam, hogy ott az, tehát azért vannak ismerősök, egyebek, akik ott vannak kín, és mondjuk, hogy ez hogyan működik, meg miként. Ehhez ő neki meg időarányosan nagyon sok ilyen referenciája volt. És akkor nyilván, mikor jött, akkor elkezdtem kérdezgetni, hogy meséljen már ezekről, mert tök érdekesen hangzik, mert ráadásul nagyon érdekesen hangzó dolgok voltak. És akkor kiderült, hogy tulajdonképpen a legtöbbje az valójában nem is volt annyira komoly feladat, vagy nehezen tudott róluk mesélni. És aztán elég gyorsan kiderült, hogy hát már nem emlékszem, hogy melyik oldalon, de gyakorlatilag az egyik oldalon folytatta ezt a tevékenységet. És egyébként azt azért jól jellemzi ennek, hogy mennyire éri meg ezekkel foglalkozni, hogy ő gyakorlatilag Magyarországon, ő egyébként alapvetően kezdő junior elemzőnek számított ugye a CV alapján más szempontok szerint, hogy mennyire nem éri meg mondjuk akár Magyarországon is elemzőként az, hogy inkább hozzám vagy egy hasonló céghez elment volna dolgozni, mert az a havi fix jóval felette lett volna annak a pénznek, mint amit innen össze tudott összedni. Mm-hmm. Ez neki az addig volt megfelelő, egyáltalán, amíg mondjuk más tevékenységei nem tették lehetővé azt, hogy mondjuk állást vállaljon, de abban a pillanatban, hogy állást tudott vállalni, már inkább elment rendesen teljes munkaidőbe. Tehát, hogy már Magyarországon se annyira olcsók ezek a tevékenységek, tehát itt tényleg ilyen 100-200 dollárokért, 300 dollárokért lehet, hogy egyszerűen azért nem éri meg Magyarországon se sok esetben ezt csinálni.
Felvetted végül a srácot?
Nem vettem fel.
Végül nem.
És mi volt az oka?
Arra nem emlékszem. De valamiért nekem nem volt valami emberi része volt. Nem emlékszem.
Hát ez végül is most ilyen. Témánk szempontjából mindegy is. De és akkor ezek után rácsodálkoztál erre a platformra, és megnézegetted alaposabban, hogy...
Hát igen, tehát hogy megnéztem, és teljesen megdöbbentem, hogy ez így létezik, meg hogy így én, meg arról, hogy én erről nem tudok. És hogy azt hiszem, hogy ez egy vége, egy ilyen végső állapota ennek a piacnak. Uh-huh. Mert hogy egy annyira kizsigerelt, annyira kicsinált, és annyira már semmi nem számít, tehát ez a nincsenek benne érzelmek, vagy hogy mondjam, csak a nyers
a nyers adatelemzés.
Adatelemzés maga.
És milyen kevés pénz van benne.
És nagyon kevés pénz van benne. És igazából nyilvánvalóan most ezt nem is kezdjük el nagyon boncogatni, de bizonyos értelemben tök értelmetlen az a tevékenység, ami itt zajlik. Nagyon nagy rész. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan cég van, aki igazából értelmesen tud úgy adatelemzési feladatot kiadni, hogy annak aztán tényleg legyen. Nagyon sok olyan feladat is van, hogy mondjuk gyakorlatilag egy prezentációt kell csinálni. Uh-huh. De még azt szerintem ott is valószínűleg elég szar.
De most én egy nagy ellentmondást érzékelek, mert azt mondjátok, hogy mennyire ki van zsigerelve ez a piac, és milyen olcsón lehet ilyenfajta szakértelemhez jutni. Ugyanakkor meg az gyakran elhangzik, hogy milyen jól keresnek az adatelemzők, sőt, hát, hogy a legjobban
jó,
fizetett szakmák.
De itt nem amerikai, meg nem nyugat-európai embereket találsz azon az oldalon. Tehát erre már utaltam. Tehát itt úgy tudnak ők becsatornázni, hogy gyakorlatilag Indiából bejelentkezik, tehát onnan vállalja el ezt a feladatot. Ezért aztán amennyire lehető gyakorlatilag le is veri az árat, de ez nyilván visszahat az egész tevékenységnek a minőségére is. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan cég van, akinek valóban hosszú távon ez bármilyen értelemben megfelelő arra, hogy így végeztessen munkát, mert egyszerűen nem fog kijönni belőle az, aminek egyáltalán értelme van. Tehát, hogyha csak így fel kell mutatni valamit, na hát akkor most tessék, itt is van ilyen tevékenység, arra jó. És arra valószínűleg töredékekért. Uh-huh. De hát, hogyha tényleg csak mondva csinált módon úgy valamit akarunk az adatokkal csinálni, azt ez teljesíti. De hogyha van valami célunk, aminek az érdekében valami jót akarunk csinálni, az számosok miatt ezt nem fogja tudni.
Egyébként érdekes, hogy a Kaggle-nél nem dominálnak az indiaiak. Én azt hittem, hogy ott a top 10, top 100-ban tele lesz indiaival, pakisztánival, meg kínaival, és csak kíváncsiságból tegnap megnéztem, hogy ki a tök első a listán. Ki nem találnátok, hogy hova valósi egy müncheni fiatalember, ugyanis meg lehet nézni, hogy hova valósi a verseny, a második, az egy osztrák srác, és a top 10-ben 8 európai, nyugat-európai van, tehát a Kaggle meg ezek a feladat közötti oldalak közt talán az a nagy különbség, hogy a Kaggle minden hibája ellenére mégis komoly presztízst ad, tehát én el tudom képzelni, hogy nyilván ezek a jól képzett data scientistek, tehát akit versenyeket nyer, azok azért valószínűleg jól tudnak, ezek nem a pénzért csinálják. Tehát egy nyugat-német, magasan kvalifikált data scientist, az már csak a dicsőségért. Tehát a Kaggle-be biztos vagyok benne, hogy megvan az az erő, hogy elmondja valaki, hogy én vagyok a competition-be az első, és elmegy állásinterjúra, vagy beszélget cégekkel, akkor azért az plusz pénz. De nem az történt, amire számítottam, hogy oda jönnek az ázsiaiak, és mert nekik azért 15 ezer dollár az már pénz, de nem, hanem itt egy nagyon vegyes társaság van. Ez a jelenség, ami számomra teljesen új volt. Tehát amíg a Gyuri erről nem beszélt, nem is hallottam róla. Az ugye azért fura számomra, hogy valamilyen szinten minden közgazdasági elvnek ellenmond. Tehát elméletileg van egy hiány szakma, és mégis kialakult egy olyan szubkultúra, ahol hihetetlen olcsón dolgoztathatnak.
Hol a hiány? Tehát igazából arról van szó, hogy USA-ban van hiány, meg mondjuk Nyugat-Európában. Lassan-lassan azért a szivárog a Japánban itt-ottam ott. Tehát ugye a fejlett országok most már Magyarországon is, meg ezekben az országban szivárog. De igazából vannak azért olyan területei világnak, ahol azért van jelentős mondjuk ilyen típusú kapacitás. Tehát az a, mit tudom, ilyen szempontból szerintem India egy végtelen kapacitás jelenleg. Uh-huh. És hát egyszerűen onnan nem fog tudni. Tehát itt van egyfajta, hát én most ezt nem nevezném rasszizmusnak, de azt, na, tehát most akkor ugráljunk fél lábon, hogy hány darab Ausztriában dolgozó, vagy kinek van 5-nél több mondjuk Ausztriában dolgozó adat tudománnyal foglalkozó ismerőse. Ahhoz képest, hogy egy mellettünk lévő ország, és mondjuk nyilvánvalóan mindig is megvolt az a munkabérbeli különbség, ami miatt mondjuk megérte volna oda kimenni dolgozni. Uh-huh. Gyakorlatilag én alig tudok olyanokról, aki oda ment volna, vagy mondjuk így a Nyugat-Európának a közeli részeire ment volna adatelemzőként, adatbányászként, adattudósként. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy hány ment ki a britekhez, vagy az USA-ba, vagy akár Dél-Kelet-Ázsiába, ahhoz képest ez töredék. Uh-huh. És hogy ez egy nyilvánvaló ellentmondás. Ez azért van így, mert hát azok a közegek ilyen értelemben mondjuk kevéssé befogadó. Tehát sok minden oka van. Egyrészt mondjuk valószínűleg németül nagyon kéne tudni, de szerintem azért vannak olyan elemzők, akik azért nagyon tudnának németül, és egyébként én azért ismerek egy-két embert, aki azért ott futott be valamiféle karriert, pedig hát itt elvileg lehetett volna, nem tudom, 5-8-10 áron is itt mondjuk innen vinni embert, vagy akár csak olyan üzleti modellt kialakítani. Ezzel ezért próbálkozott néhány cég, sőt, tulajdonképpen a mai napig, tehát amikor cégként jelensz meg egy piacon, ez a másik, hogy mondjuk ott kínálni szolgáltatásokat. Hát ahhoz képest nekünk magyar cégeknél mondjuk a jelleg azért még milyen napi díjak vannak. Uh-huh. Hát, Nyugat-Európában miért nem dolgozunk tömegével ilyen területen? És nem dolgozunk. Tehát van, én is tudom ezeket a szorikat, már régen is voltak, egy-egy. Aztán utána most a sztársémát aztán meg is lehet említeni, hogy most kerültek eladó sorba. De ők sem elsősorban...
Ami munkás, egy indiai cég vette meg őket.
Hát igen, de ők sem elsősorban ilyen közeli, tehát európai területekre mentek, hanem az USA-ba. ott tudtak igazából érvényesülni.
Egyébként, de most, hogy ezt így mondod, én ezzel nem is agyaltam, hogy tényleg hogy létezik az, hogy nagyon nem mozogtunk ki, holott tényleg... Én például, amikor hát 90...
Te azzal nyitottál, hogy mentél Lufthansa-hoz.
Igen, de
több mint 20 éve.
A poén az, hogy 98-ban, amikor felmondtam, kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy adatbányásznak, mondták, hogy az is van itt, akkor mi nem maradok, azt csinálom. Tehát fel sem merült bennem, hogy én a németeknek tovább dolgozok. Sokkal szimpatikusabb volt egy kis magyar cég, mindenféle előnyei voltak, egyébként jobban fizetett, mint a Lufthansa. Tehát azt tudnotok kell, hogy 97-ben a Lufthansa idejött, és én kint Frankfurtban nem mertem megmondani, mennyit keresek. Tehát elképesztő különbségek voltak. Tehát akkor még nagyon játszott az, hogy itt a multi messze, de tényleg most már jóval közelebb vannak ezek a fizetések.
Hát én ebben nem vagyok annyira biztos. Közelebb vannak, de szerintem most is jelentős különbség van.
Uh-huh. Na mindegy, az egy érdekes világ volt, és már volt ez a szakma máshol is. Én azt látom egyébként, hogy azért... Voltak olyanok, akiknek sikerült komoly karriert csinálniuk a mi szakmánkba, itt Európában. A LinkedIn kapcsolatokon keresztül, meg a konferenciákon keresztül azért néha meglepődök, hogy azt hiszem a Spotify-nál a Data Science vezető egy magyar, nagy spanyol banknál egy Data Science vezető magyar. Tehát vannak ilyen egyéni sikerek, amik valószínűleg annak köszönhető, hogy kint tanult.
Én azt gondolom, igen. Igen, igen, tehát az már egy másik, tehát amikor kint tanul, és ott kezd el gyakorlatilag a kinti munkavállalóként működni. De innen pedig mondjuk nem gondolom egyébként, hogy kevesebb tudással, tehát, mert azért nem gondolom, mert egyébként aztán volt, aki meg az USA-ba ment ki, és a Szilícium-völgybe lett sikeres innen. Sokkal inkább, sokkal befuthatóbb karrieri volt ez, mint az, hogy te nem tudom, igen, Franciaországba elérje bármit.
Na de akkor így a vége fele a beszélgetésnek jól értem-e, hogy alapvetően azt mondjátok, hogy Fiverr-ről meg az Upwork-ről ne béreljek adattudóst?
Hát figyelj, hogyha nagyon pontosan meg tudod mondani, hogy neked mi kell, és találsz-e olyat, lehet, hogy meg kell bízni hármat vagy ötöt, de lehet, hogy tehát árérték arányban lehet, hogy tök jó ki tudsz belőle jönni.
Tényleg te nem gondolkoztál ezen, Gyuri? Hogy leteszteled ezt a piacot? Kiadsz valami kis feladatot?
Én nem. Nem. Tehát nekem azért ennél kevesebb az időm, de nem tudom. Meg mondjuk különösebb, volt már, Magyarországon már volt ilyen. Uh-huh. Lényegében ennek megfelelő. Tehát volt olyan, amikor így megbíztunk egy srácot, pont ilyen egyetemi mellett így gyakorlatilag egy háromnapos munkát, vagy kétnapos munkát csináljon meg nekünk, mert egy olyan spéci riportoló eszközzel egyébként, amiben nekünk nem volt tapasztaltunk, de neki meg igen, és akkor megbíztuk erre, és kapott érte, nem tudom, szóval tényleg relatíve kevés pénzt, és igazából nem volt jó. Uh-huh. Tehát arra jó volt, hogy megcsináltuk vele a demót, mert aztán utána az is bizonytalan, hogy lesz ebből még valami, tehát tulajdonképpen ő egy kis részéhez kellett a feladatnak, de azt így lefettük vele. És igazából azt éreztem az egészből, hogy hát ilyen tényleg ilyen így ledarálta, megcsinálta, de Isten igazából. Uh-huh. Az az igazság, hogy az lett az érzésem, hogyha én ezzel most foglalkoznék egy hetet, akkor én is megcsináltam volna.
Hát persze, de akkor csak pont annyival ez volna drágább.
Magához a témához én, tehát a szoftverhez nem értek, de egy hét alatt megtanultam volna annyira, hogy így megcsináltam volna.
Aha. De akkor ez végül is üzletileg jobb döntés volt őt használni.
Persze, én nem bánom, hogy ezt megléptük, csak nagyon mutatta a korlátait.
Igen, ez a jó szó, ez a korlátok. Ennek azért megvannak a korlátok.
Jó, akkor az előző kérdésemet állítással formálom, és egy kicsit módosítom is egyúttal, akkor használjunk a Fiverr-ről adatbányászt, hogyha nagyon pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, és hogyha az egy jól standardizálható feladat, amire nincs értelme a saját időnket, vagy egy kvázi ügynökségnek az idejét megfizetni, akkor van ennek értelme, tehát ez nem teljesen létjogosulatlan a dolog, de nagy projekteket ne így oldjunk meg. Jól mondom?
Jól.
Vagy hát ne számítsunk semmi jóra. De egyébként nyilván, ha adott mennyiségű pénz, tehát hogy ennyire kevés pénzünk van, akkor
ez a megoldás.
Ez a lehetőség inkább.
Jól van, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok, hogy ilyen sokat tudtunk erről beszélni. Egy hét múlva újra keresünk egy jó témát. Ez volt a Láncreakció. a Clementine Data Science podcastja.